Kedves testvérek, ezen a délelőttön Ézsaiás próféta könyvéből olvasok egy verset, Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetéből az első verset. Hallgassuk meg fönnállva. Tehát Ézsaiás próféta könyvének a 40. fejezetéből az első vers így hangzik: Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Eddig olvasom az igét. Ahogy a testvérek megszokhatták már, igyekszek minden hétvégén valamelyik útmutató igéből szólni az Isten igéjét, és megpróbálom azt az üzenetet átadni, amit Isten ezen keresztül nekem mondott, és amit úgy érzek, hogy Isten arra bátorít, hogy megosszam a testvérekkel. Hát ezen a hétvégén ez a gondolat, ami megragadott engem, amikor is a prófétán keresztül az Úr azt mondja, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Lehet, hogy az első hangzásra úgy tűnik, hogy hát ez az üzenet igencsak soványka üzenet az ember számára. Egyrészt azért érzi ezt az ember, mert olyan dolgot vár tőlünk az Úr, amire mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ez a vigasztalás ez nem rajtunk keresztül kell, hogy eljusson az emberekhez, hanem inkább azt érezzük, hogy hát erre nekünk van szükségünk. Nekünk van szükségünk a vigasztalásra, nekünk van szükségünk arra, hogy bátorítást kapjunk, hisz mi vagyunk azok, akiknek szól az Isten igéje, Jézusnak a szava, aki azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és akkor majd nyugalmat leltek a ti lelketekben. De hát legkevésbé sem érzi az ember azt, hogy hát hogyan is lehetséges vigasztalni, és az Úr pedig arról beszél, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet. Kedves testvérek, az ima órán ez a gondolat foglalkoztatott engem, és ezzel erről szóltam ott, és ott nagyon röviden szeretnék ezzel kapcsolatban egy-két szót szólni, azért, hogy megértsük ennek a lényegét. Ott a Dániel könyvéből olvastam egy rövid kis fejezetet, az első fejezetben, amikor arról olvasunk, hogy a négy ifjú, Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel, aki a fogságba kerülve azt a feladatot kapta, hogy a királynak az udvarában legyen, és a király megbízott valakit az ő szolgái közül, hogy gondot viseljen ezekre a ifjakra. És azt a feladatot kapta ez az ember, hogy mivel látta, hogy hát ezek soványak, ugye a fogságból került fiatalok voltak, őket egy kicsit föl kell hízlalni. És ezért kirendelt az ő saját konyhájáról, a saját asztaláról ételeket, amivel ezeket az ifjakat kellett étetni. És az ifjak pedig tudták azt, hogy sokszor ezek ilyen bálvány áldozati ételek voltak, és azt mondja az ige, hogy eltökélték a szívükben, hogy ők nem fognak ebből enni. Miért is nem akartak ebből enni? Azért, mert nem csak az volt az ő vágyuk, hogy Istennek megfeleljenek, és ugye arról beszéltem a hithősökkel kapcsolatban, ott az imaórán, hogy a hithősök azért válhattak hithősökké, mert két nagyon fontos dolgot tartottak az életükben fontosnak, és az ő szolgálatukban. Az egyik az, hogy szerették Istent. És ez a legfontosabb dolog, hogy minden tekintetben szerettek volna Istennek engedelmes életet élni. Ez volt az egyik dolog, amitről talán azt mondjuk, hogy mi is szeretnénk. A másik dolog, amiért hithősök lehettek, az azért volt, mert nem csak a maguk életére nézve látták ezt fontosnak, hanem szerették az ő fele barátaikat is. Vagyis nem csak az volt a céljuk, hogy ők valahogy tisztán, fedhetetlenül, valahogy az ő kis életüket megmentsék, és kedvesek legyenek Istennek, hanem azt is fontosnak látták, hogy az ő életükkel jó példával legyenek a többi ember előtt. Tehát azok az emberek, és itt láthatjuk a hithősöknek a győzelmeit is, amiről beszéltem, hogy sokszor mi nem tapasztaljuk meg, vagy csak vágyakozunk ilyen győzelmekre, és talán éppen az az oka annak, hogy mi nem éljük át azokat, amit a hithősök átéltek, és nem nincsenek azok a győzelmeink, mint a hithősöknek voltak, mert mi mindig csak magunkkal törődünk, hogy a mi kis hitünket megtartsuk, de nem gondolunk arra, hogy az, aki az Isten útján jár, annak két irányba kell nézni. Aki szereti az Istent, mert ezt a parancsolatot is kaptuk tőle, szeresse Istent, és szeresse az ő atya fiát is. Vagyis csak akkor fog ez működni, és akkor lesz győzelem az életünkben, hogyha nem csak önmagunkra nézünk, nem a magunk üdvösségére, hanem a mi életünket, az Istennel való kapcsolatunkat úgy éljük meg, hogy ezáltal másoknak is példák lehessünk. Vagyis a fele barátainkra is gondoljuk. És ez a gondolat foglalkoztatott, hogy hogyan is lehetséges, hogy az ember eljusson idáig. Ugye az előbb a tanítványoknak a történetét olvastam föl, azt, amikor az Úr Jézus temetése, halála temetése után a tanítványok összegyűltek, és félelemben voltak, és hát akkor jelent meg nekik az Úr. De menjünk egy kicsit vissza időben. Arra, amikor az Úr elhívta a tanítványokat. Emlékezzünk csak Péter elhívásával kapcsolatban, amikor ott a Genezáreti tó partján a csodálatos halfogás után az Úr kimondta Péternek, de nem csak Péternek, ez nem csak Péterről szólt, hanem mindazokról, akiket az Úr elhívott. Azt mondta, hogy mostantól fogva embereket fogsz. És itt megint szeretném ezt egy kicsit megmagyarázni. Mert mindig arról beszélünk, hogy majd Péter, akinek az a feladata, hogy ember halász legyen. És bevallom őszintén, nekem ez a kép egy kicsit, hát mondhatjuk azt, hogy furcsa kép. Mert minthogyha azt tűnne ki ebből az egészből, hogy a hívő ember, a keresztény ember valami halász, hogy lasszóval kell fogni a keresztényeket, vagyis azokat, akiket mi szeretnénk keresztényé tenni, és nekem ez a kép nem tetszik. Nem, mert valahogy idegen tőlem. Nem erről szól, amikor azt mondja az Úr, hogy embereket fogsz fogni, nem csak lasszóval lehet. Valahogy az, hogy megfogni az embereket. Amikor az életünk arról szól, hogy valami a másik embert megfogja az én életemből. És úgy lehet megfogni az embert, hogyha azt mondom, hogy hát az az ember, aki ott áll előttem, akinek az életét látom, hát ez valamit megfogott belőlem. Ami elkezd vonzani engem, mert olyanná szeretnék lenni. Tehát amikor azt mondja az Úr Péternek, hogy te majd emberi, vagy majd embereket fogsz, akkor valahogy ez a kép, ami előttem van, hogy Péter, aki az ő életével, az ő egész lényével embereket fog. Megfogja az ő lénye az embereket is, oda vonzza az isteni szeretethez. Vagyis az egész lénye az isteni vígasztalást adja át a másik embernek. Vígasztaljátok az én népemet. De hogyan lehetséges ez? Hogyan történhet meg egy ember életében, és úgy Péter életében, a tanítványok életében, hogy ez megvalósuljon? Hogyan lehetséges az, hogy valakinek az életében ezt a változást láthassuk, és hogy kiformálódjon benne az a fajta isteni szeretet, vagy az az isteni tulajdonság, amely az emberi lelket megfogja, hogy elinduljon az Isten útján. Nagyon jó látni a tanítványok életében azt a változást, ami történt. És nagyon jó látni a Szentírás lapjain, a hithősök életében azt a változást, amit Isten az ő életükben elvégez. Mi ezután vágyakozunk. De a kérdés bennem mindig az, hogy vajon hogyan valósulhat ez meg? Mert addig, amíg látjuk valaki életében azt a változást, amit az életükben Isten elvégez, addig csak egy vágyakozás lehet, hogy hogyan lehetséges ez. Isten pedig arra akar bennünket megtanítani, hogy meglássuk azt az elvet, amit Isten, vagy amin keresztül Isten ezt a művét elvégzi. Kedves testvérek, én sokszor szoktam mondani azt, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy mindent magam csinálok meg. Nyilván spórolás szempontjából is van az, hogy hát megpróbálok mindent megcsinálni, mindent megszerkeszteni, mindennel foglalkozni, minthogyha értenék hozzá. De olyan sokszor érzem azt, még akkor is, hogyha bizonyos dolgokat meg tudok csinálni, és bizonyos dolgokat meg tudok javítani, de mégis olyan sokszor érzem, hogy olyan kevés vagyok a feladat megoldásához. És nem véletlen az, hogy vannak szakemberek. Igen, mi is ki tudjuk festeni a házunkat, a lakásunkat, és néha meg is tesszük, mert lehet, hogy rákényszerít bennünket valami. De be kell vallani azt, hogy az soha nem lesz olyan, mint az, amit a mester megcsinált. Én igen, nagyon szeretem a bizonyos dolgokat megcsinálni, akár összeállítani egy erősítőt, de be kell vallanom, hogy nagyon szűkösek a korlátaim. Mert alapvető dolgokat nem tanultam meg. Meg a villanyszereléssel is. Ó, az ember nem nagy dolog egy két zsinort összekötni. Hát nem kell ahhoz semmi más, csak venni egy szigetelőszallagot, két zsinort, kéket a kékkel, pirosat a pirossal, ha még fekete is van, akkor, vagy de bocsánat, aztán a kék az, ami nem mindenütt van, tehát azt hiszem a nulla, ha jól emlékszem, de a feketét a feketével, pirosat a pirossal, és minden működik. Jó esetben. De nem mindegy. Mert akkor, amikor egy szerelő összeköti ezeket a vezetékeket, ő gondolkodik azon, hogy milyen az ellenállása, milyen áramerősség megy ezen, hogy mit mivel lehet összekötni, mit hogyan. És ugye csodálkozik az ember, amikor egy villanyszerelő megfogja a kábelt, és akkor mondja viccesen, hogy ja, ezt ismerem, mert ezzel már találkoztam. És ha én oda nyúlok, akkor lehet, hogy a kórházba kötök ki, jó esetben. Mert ő tudja, hogy mik mennek, milyen dolgok zajlanak a háttérben. Tehát nem úgy van az, hogy az ember nekiáll és elkezd dolgokat csinálni. Amikor a tervező idejött és megtervezte nekünk az épületünket, és amikor mondta azt, hogy na, akkor csinálunk egy alapot, és ebbe beleteszünk egy halom vasat, és akkor mondták a munkások, hogy jó, hát minek az a sok vas? Nincsen arra szükség. És akkor a tervező odament, leásatott a mélybe, a földbe, elkezdte morzsolni a földet, és akkor mondta, hogy hát ez nem elég erős. És hát ehhez kell vas. Mi pedig ugye néztük, hát ez elég kemény föld, elég volt ezt kiásni. De ő más látott. És amikor jött hozzám, és mutatott egy füzetet, ami négy lapon keresztül csak számokból állt, ilyen számok, olyan számok, ábrák, erők, erre, arra, és akkor mutatta, hogy tessék, nézd meg! Ezekre mindre szükség van, mert kiszámoltam, hogy ez akkor fog megállni, hogyha ezt mind belerakjuk. Mi meg mit látunk? Van egy fal, van egy kis beton, van egy kis ez, van egy kis az, meg rátesszük a födémet, meg ezt rátesszük, azt, és rendben. Hát lehet építkezni, csak meddig fog tartani? Tehát ahhoz, hogy az ember tökéletes munkát tudjon végezni, ahhoz szükség van arra, hogy az alapelvekkel tisztában legyen. Anélkül semmi az egész. Anélkül csak egy munka lesz, amit elvégzünk, de nem lesz tökéletes, jobb esetben megáll, rosszabb esetben minden tönkre megy. Hát így van az Isten országával is. Hogy mi szeretnénk tökéletessé válni. Mi szeretnénk az életünket olyannak látni, mint azok a hithősök, amiket Isten igéje állénk állít, de ahhoz, hogy ez így legyen, nem elég csak szemlélni a mások életét, hanem meg kell látni az isteni munka, az isteni elvnek a logikáját. Mert ez is logikus. Mert ez is természetes. Ezt is Isten úgy munkálja ki. Ennek is vannak mozgató rugójai, amit megérthetünk az Isten igéjéből. Hogy mi szükséges ahhoz, hogy innentől eljussunk odáig. És ezt nekünk Isten igéjéből meg kell érteni. Emlékezzünk csak arra a nagyon jól ismert történetre, ami nekem a Szentírásból az egyik kedvencem, bár mindig azt szoktam mondani a történetekre, hogy az egyik kedvencem, de így van, mert Isten ezeken keresztül nagyon sok mindent megtanít az emberrel. És ez az a történet, amikor egy éjszaka egy idős férfi jön az Úr Jézushoz, egy Nikodémus nemű férfi írástudó, éjszaka felkeresi az Úr Jézust. Miért is jön ez az ember Jézushoz? Mit is akar ő tulajdonképpen tőle? Azt olvassuk az igéből, hogy hát bölcs volt, az emberek tisztelték, és nagyon komoly beszélgetést folytat az Úrral, ezt nagyon szépen elénk állította János az ő evangéliumából, de miért is jött ő? Többek között azért jött, hogy megértse azt, hogy mi is történik tulajdonképpen Jézus körül. Mik azok a dolgok, amelyek történnek? Nem csak az vonzza, és nem csak az érdekli, hogy mikeket, vagy milyen szavakat mond, milyen példázatokat állít a tanítványok elé, bár ezek is nagyon izgalmasak és érdekes dolgok, amikre jó odafigyelni, és jó ezzel foglalkozni, hanem elsősorban azt foglalkoztatja őt, hogy vajon mi is az a változás, ami a körülötte lévő emberekben történik. És sokszor ez a legizgalmasabb, hogy mik azok a változások, amelyek azoknak az embereknek életében történnek, akik kapcsolatba kerülnek Jézus Krisztussal. Ez a kérdés a legizgalmasabb. Hogyan megy végbe? Mert a Szentírás leírja azt, hogy ezek a tanítványok nem voltak tökéletesek. És ezt újra és újra el kell mondani, hogy a Szentíró, a Szentírás, Isten soha nem akarja idealizálni azoknak az embereknek az életét, akiket elénk állít, még a hithősöket sem. Nem akarja úgy elénk állítani, mint tökéletes embereket, és a tanítványok sem voltak azok. Nem mondhatjuk azt, hogy ők voltak azok, akik tévedhetetlenek voltak, ők voltak azok, akiknek az életükben semmilyen hibát nem lehetett észrevenni, de lehetett. De ugyanakkor észre lehetett venni azt a változást is, amit Isten elvégzett az életükben, ami az ő szívükben végbe ment. És a nagy kérdés az volt, és ami foglalkoztatta ezt az idős embert, hogy mi ennek a változásnak a titka? Mert ami foglalkoztatta ezt az idős embert, ezt az idős istenfélő embert, és amit szeretett volna látni, hogy ez hogyan valósulhat meg az ember életében. Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember így meg tud változni? Majd mondhatjuk, hogy egy 180 fokos fordulatot tud venni az élete. Mi az, ami ezt kiváltja az ember életében? Mert ő is erre törekedett egész hosszú éveiben. Amióta elindult az élet útján, és amíg tanulmányait folytatta, majd aztán felnövekedve élte az mindennapi életét, azt látja, és azon igyekezett, hogy jobbá legyen, tökéletesebbé legyen, hogy még inkább tudja megvalósítani azt, amit Isten igéje elé állított. És azt tapasztalja, hogy újra és újra elbukik. Hogy nem tudja megvalósítani. Nem tudta azt megvalósítani, amire vágyott. Hányszor kezdhetett újat ez a Nikodémus? Hányszor mondta ki azt, hogy elrontottam, és most megpróbálom újra. Én azt gondolom, hogy ismerjük ezt az érzést. Ismerjük azt, hogy időnként mi is megállunk, és amikor elrontottunk valamit, amit sokszor mondhatjuk, hogy visszahozhatatlanul elrontottunk, egyszer csak rákérdezünk, hogy hát akkor hogyan tovább? És azt mondjuk, hogy na, holnaptól újra kezdünk, most megpróbálunk. Vagy talán éppen az, hogyha egy ige hirdetést hallunk, vagy olvasunk egy igét a Szentírásból, és rámutat valamire az életemben, és akkor azt mondom, hogy holnaptól újra neki leselkedek. Csak fog ez menni, csak meg fogom tudni ezt valósítani. És hozok ilyen komoly, elszánt elhatározásokat. Hányszor tehette ezt meg Nikodémus? És ki is mondja, amikor azt mondja, hogy de hát hogyan lehetséges ez? Visszamehetek-e az anyámnak a méhébe? Újra születhetek-e, hogy azokat, amiket elrontottam, ezt újra megpróbáljam? Hát képes vagyok erre. Már egy életet leéltem, és azt mondja tulajdonképpen Nikodémus, hogy még egy életet kéne most megint rászállni arra, hogy jobbá legyek. Hogy Istennek kedvesebb életem legyen, és vajon sikerülne, ha még egy életem lenne, vagy még kettő, vagy három. Tessék, nem véletlenül az, hogy az emberek kitalálták ugye a lélekvándorlást. Mert nagyon jól tudják azt, és észreveszik azt az emberek, hogy nem elég. És mindig úgy gondolják, hogy majd lesz egy új életem, amiben újra kezdhetem, majd talán jobbá leszek. Az egész keleti filozófia erre épül fel, hogy végül majd elérjek erre a tökéletességre. Én annak idején nagyon sok ilyen könyvet olvastam fiatalabb koromban, és nagyon kevés olyan dolgot hallottam, vagy olvastam még azt nagy keleti szent iratokban is, hogy valaki eljutott, valamelyik nagyon nagy tanító erre a szintre, rebesgetik, ugye, de sehol sincs tökéletesen leírva. Tehát, hogy meddig kell még megszületni, lehetséges-e, hogy erre a tökéletességre eljussunk. És Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy ne is áltassuk magunkat ebben. Ha mindig újra kezdhetném, akkor sem lennék képes arra, hogy tökéletessé váljak. Mert önmagamtól nem vagyok képes arra, hogy nemet mondjak a bűnre. Képtelen vagyok rá. Hát ezt mondja a Nikodémus, mit csináljak még? Pál fölkiált amikor azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testétől. Ugye milyen furcsa, felkiált, hogy ki fog engem megszabadítani ebből a testből, hogy ne azt cselekedjem, amit nem akarok. Tehát kicsoda szabadít meg engem. De ő megtapasztalta azt, amit Nikodémus ekkor még csak keresett. És kimondta azt, hogy én hálát adok Istennek, hogy az nem magamtól lehetséges, hanem Jézus Krisztus által. Ő tette ezt lehetővé számunkra az ő kereszt halálával, hogy helyettünk meghalt ott a Golgotán. Hogy ez megvalósuljon. Visszatérek egy kicsit az elejére a gondolatunknak, amikor azt mondja az Úr Péternek, hogy mostantól kezdve embereket fogsz. Eltelt egy idő, az tanítványoknak el kellett engedni a mestert, és ugye a képben most ott állunk, hogy a tanítványok ott vannak ebben a szobában, önmagukban, és magukban vannak rogyva, ahogy szokták mondani, teljesen elkeseredetten, és láthatunk most tanítványokat, akiknek az életében nézhetjük azt, hogy vajon hová jutottak el. Mi is történt eddig az életükben? És úgy belegondoltam az ő helyzetükbe magam. Ott ülnek magukba roskadva, ott vannak a felső kis szobában, és semmi más nem foglalkoztatja őket, csak az, hogy kudarcot vallottak. Kudarcot vallottak. Hogy tudták ők beteljesíteni azt, amire az Úr elhívta, hogy embereket fogtok. Ők pedig most erre gondoltak, hogy elfutottak, megtagadták, gyávák voltak. Péter igyekezett, emberileg mindent megtett. Ugye ő volt az, aki egy darabig hevesen mondta ki azt, hogy Uram, én nem. Mindenki meg fog tagadni, és ezek az emberek mind megtagadnak, de én nem. És akkor egyszer csak ezzel kellett szembesülni ott a főpap udvarában, hogy igaz volt, amit Jézus mondott. Mire megszólalt, a kakas már háromszor elárulta. Már háromszor elárulta. Hát rá kellett jönniük, hogy ennyi volt az ő maguk erejéből. Nemhogy megvallani nem volt erejük a mestert, nemhogy eljutni odáig, hogy embereket fogtok, de még egy óráig sem voltak képesek vele együtt imádkozni. Igen, vigasztaljátok népemet, hogy milyen erővel vigasztalni a szeretteinket, vigasztalni a buszon, vigasztalni egy temetésen, vigasztalni olyan helyzetekben, amikor látjuk, hogy az emberek megfáradtak, megterheltettek. Ott vagyunk, amikor érezzük, hogy szólnunk kellene, vagy talán kiállni az Úrért egy olyan helyzetben, amikor érezzük, hogy olyan méltatlan, amit az emberek tesznek, vagy amit mondanak, és mi képtelenek vagyunk rá. És meg is magyarázzuk. Mint a tanítványok is, megmagyarázták. Emmausi tanítványok, ugye, mert mi azt hittük, hogy máshogy fognak történni a dolgok. Mi nem így gondoltuk. Megmagyarázzuk azt, ami tulajdonképpen magyarázhatatlan. Magunkat akarjuk csak egy kicsit megnyugtatni ezen a területen. És így voltak a tanítványok is. vigasztaljátok népemet. Hol van már ez? Nem ezt érzik. És amikor eljutottak ide a tanítványok, amikor teljesen magukba roskadtak, akkor jelent meg nekik az Úr, és akkor kapták a bátorítást. Igen, mert Nikodémus is azt mondta, hogy mit kell tennem. És Jézus mondja, hogy magad erejéből ez nem fog menni. Ezt csak Isten lelke képes elvégezni az ember életében. És olyan kedves dolog, ahogy az Úr oda megy a tanítványokhoz, és azt mondja, hogy békesség nektek. És újra mondja, békesség nektek. Igen, ne magatokban bízzatok. Ahogy engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. És Jézus az Atya erejével, az Atya hatalmával tette azt, amit tett. Mi keresgetünk mindenféle olyan módszert, amivel talán sokkal hatékonyabban tudunk vigasztalni. Mi sokszor szoktuk említeni, hogy minden alkalmas és alkalmatlan időben kell ezt tenni. És keressük azokat a külsőségeket, amelyekről azt gondoljuk, hogy majd így meg így, ha teszünk, akkor talán sokkal vonzóbbá válik az életünk. Az Úr pedig arról beszél, hogy nem ezek a külsőségek a fontosak, és nem is az, hogy mikor, hol kell ezeket megtenni, hanem az a fontos, hogy ki az, aki megbízott bennünket ezzel. Mert ő küldött el. Ő a mindenség ura. És ő azt ígért, hogy erőt, hatalmat, bátorságot ad nekünk arra, hogy elvégezzük ezt a tökéletes munkát. Ő ad nekünk erőt, nekünk csak bele kell kapaszkodni. Reggel az imaórán említettem a fiatal Dávidot, aki megérkezett a harcmezőre, ahol éppen az egész izraeli sereg rettegett, mert minden reggel előjött ez a hatalmas Góliát, és szitta az urat és az úrnak a népét, gyalázta őket. És Dávid pedig azt mondta, hogy hát, hogy van az, hogy engeditek azt, hogy gyalázzon titeket ez a pogány ember, és az Isten, és az Istent és az ő népét. És amikor elindul Góliáttal szembe, akkor azt mondja neki, hogy te karddal, dárdával, mindenféle pajzzsal jössz ellenem, én viszont az Isten nevében megyek ellened. Emberileg nézve, tulajdonképpen ez egy öngyilkos kísérlet volt, amit Dávid elkezdett. Emberileg nézve, neki ott, hát ha százalékban kellene számolni az esélyeket, akkor mondhatjuk, hogy 1 a 100-hoz, jó esetben, és mégis győz. De nem ő győzött, hanem Isten. Mert ő küldte el őt. Mert ő adja hozzá meg az erőt. Amikor Mózes elindul, mert elküldi az Úr, akkor kimondja, hogy Uram, én nem tudok beszélni. Nekem nincsen ehhez megfelelő képességem. Menj el. Nem az a fontos. Majd megoldom, adok melléd olyan szájat, ami kell. Te csak indulj el. És így tették a próféták is. Ki tudja megmagyarázni? Ki tudja megmagyarázni azt, ami történt, miután az Úr megjelent a tanítványoknak? Ki tudja megmagyarázni Pünkösdöt? Senki. Hogy történt? Megmagyarázhatatlan. Csak történt az, amit Isten eltervezett. Hogy embereken keresztül, akik engedelmeskedtek neki, Isten bölcsességet adott nekik. Isten erőt adott nekik, bátorságot adott nekik. Változást hozott az életükben azért, hogy bizonyságot tudjanak tenni. És az egész légük, egész életük átformálódott, és megfogta az embereket. Ennyi. Milyen egyszerű ez a dolog. Mi pedig, hát próbálkozunk. Újra és újra hozunk vaskos döntéseket. Holnaptól kezdve más lesz. Hozhatunk döntéseket. Próbálkozhatunk újra és újra, de nem lesz semmi. Ha nem vesszük komolyan azt, hogy mindehhez nem nekünk van erőnk, hanem egyedül az Úrnak. Nekem semmi más nem feladatom, mint csak engedelmeskedni neki. Figyelni rá, szeretni Istent, és szeretni az én fele barátomat. És akkor Isten elvégzi ezt az én életemben. Akkor fogok képessé válni arra, hogy vigasztaljam az én népemet. Milyen jó lenne, ha ezt Isten elvégezné bennünk. Ha lenne bennünk elég engedelmesség, elég hit, elég odaszállás erre, és Sidrák, Misák, Abednégó ilyen szívvel ment az Úr elé. Dávid ilyen szívvel ment. A tanítványok ilyen szívvel mentek az Úr elé, és átélték a csodát. Milyen jó lenne, ha mi is átélnénk. Testvérek, nem azért nem fogjuk átélni, mert a mi időnkben ez már lehetetlen. Ha nem éljük át, az azért lesz, mert nem bízunk eléggé benne, és nem merünk teljes szívünkkel rá hagyatkozni. Milyen jó lenne, ha ezt megtennénk. Addig pedig csak Nikodémus sokként fogunk járni, és gondolkodni azon, hogy hogy is lehetne jobban tenni. De a győzelem akkor jön el, amikor engedjük, hogy Isten lelke betöltse a mi életünket, ha engedjük, hogy az ő békessége betöltse a mi szívünket, és akkor Isten elvégzi az ő tökéletes munkáját. Hadd tapasztaljuk ezt meg hitben minden nap, és akkor Isten békessége be fogja tölteni szívünket, életünket, és alkalmasak legyőzzünk arra, hogy vigasztaljuk a mi népünket. Hát adja az Úr, hogy így legyen. Amen.